ment, találgatta Ferguson. El nem tűnhetett, hiszen nincs itt semmi, csak a lapos domboldal.
Menjenek vissza néhány lépést, parancsolta az angol. Ne többet 10 lépésnél.
Éppen 10-et léptem, jelentette kisvártatva Ferguson. Most mit csináljak?
Nem lát semmi gyanúsat?
Nem én.
Nyugalom,
próbálta megnyugtatni őket az angol.
Talán eltévedt, talán...
Örülnek, mondta Julia van der Haas. Értem a dobokat. Csalogatnak, de most örülnek.
Arohadtak, ordította a mikrofonba Ferguson. Az átkozott mocskos szemetek!
Senki nem kérdezte meg Julia van der Haastól, minek örülnek a dobok, hiszen valamennyien tudták. Karahannak örültek. Karahan ott tücsörgött néhány méternyire tőlük, és mindent hallott. A száját azonban nem tudta kinyitni, hogy válaszoljon nekik, hiszen előbb befogta valaki, egy csontos, vékony gyerekkéz, majd rákentek valamit az ajkára, amitől úgy összeragadt, mintha pillanatragasztót használtak volna. Csak jóval később jött rá, hogy az anyag, amely megbénította az ajkait és az állkapcsa izmát, nem ragasztó, hanem valami más, talán izomlazító vagy bénító méreg. Ott ült egy veremben, feje fölött tetővel, néhány szürke pacni társaságában, és képtelen volt megmozdulni. Ekkor döbbent csak rá, hogy nem csak a szája béna, hanem a keze és a lába is. A szürke pacnik pedig emberek, csak jóval kisebbek, mint a normális méretű emberi lények. Mindazonáltal alig látott valami belőlük, főleg az arcukat takarták el előle. Testüket szürke, vászonszerű köpönyek fette, melynek a csukjája elfette a képüket. Különös, de nem kellemetlen szag árad belőlük. Lehet, hogy valamilyen illatszer szaga. És beszéltek. Beszédük emberi beszéd volt, nem állati hang vagy ufonauták elképzelt röfögése. Nem, földi nyelv volt, amely bizonyos mértékig a hettitára emlékeztette. Karahan rájött, hogy gödörbe zuhant, vagy abba rántották bele. Azt is kénytelen volt továbbá észrevenni, hogy a gödörnek deszkából készített teteje van, amelyre fűcsomókat erősítettek. Ezt a deszkatetőt aztán azonnal a helyére tették, ahogy ő lehullott a gödör mélyére. Társai ott kucorogtak valamennyien, alig néhány méternyire tőle, és ő képtelen volt megmoccanni, vagy egyetlen hangot is kiejteni a száján, hogy észrevegyék.
– Menjen vissza néhány lépést! – hallotta az angol hangját. Ne többet 10 lépésnél. Nem lát semmi gyanúsat?
Talán eltévedt. Talán...
Örülnek, mondta nem messze tőle Julia van der Haas. Örülnek.
Aztán elfeketedett előtte a világ, és már nem hallott semmit. Julia van der Haas behunyta a szemét, miközben megremegett a teste.
Eltemették,
lökte ki magából a szavakat. A föld alatt van. Melléhez kapta a kezét, és fúdokló köhögésbe kezdett, mintha az ő melkasát nyomná a Karahanra hullott föld.
Meghalt. Vagy mégsem? Föld van alatta. Föld van mellette.
Mit csináljunk? Kérdezte Cartwright. Keressünk, vagy... Az angol szájában megrecsent a sokat szenvedett pipa szára.
Erre nincs időnk. Meg kell keresnünk Karahant, ordította magából kikelve Vauni professzor. Csak nem képzelik, hogy egyetlen lépést is leszek, amíg Karahan nem kerül elő.
Ferguson szeliden a karjára tette a kezét. Hiszen épp ezt akarják, professzor.
Mi az ördögöt?
Hogy hagyjuk abba, amit elterveztünk. Keressük Karahant, amíg ők megölik a többieket.
Úristen, de hát nem hagyhatjuk itt, nem tehetjük meg.
Miből gondolja, hogy itt van? Lehet, hogy azóta már a többiekkel együtt az áldozatra készítik elő. Vauni hallgatott, és Julia van der Haas sem szólt közbe. Pedig ő érezte egyedül, hogy Karahan még mindig itt van a közelben.
–
Induljanak el! Hallották Cartwright hangját. Menjenek le egészen a domb aljáig. Ha leértek, szóljanak vissza. Az angol bólintott. Már csak néhány méter volt addig a pontig, amelyről Cartwright beszélt. Amikor leértek, az angol szólni akart, de Cartwright megelőzte. Jól látjuk magunkat, most induljanak felfelé. A völgyet kettészelő domb ott magasodott felettük. Nem volt túl magas, az éles holdfény azonban sokszorosára növelte a magasságát és a tömegét. Úgy érezték, mintha a Himalája magasodna föléjük. Mi lenne, ha megkerülnénk? Kérdezte Le Martin. Az angol megrázta a fejét. Látnunk kell, mi csinálnak. Egész addig másztak, amíg Cartwright rémülten nem közölte velük, hogy nyomtalanul eltűnt Vauni professzor. Az ő eltűnését Julia van der Haas professzor sem érezte meg. A dombra mászás annyira kikészítette, hogy talán még a saját eltűnését sem vette volna észre. Vauni kétségbeesésének a hullámai is csak akkor keltettek vízhangot a lelkébe, amikor Cartwright kiáltozása nyomán értesült a dologról. – A rohadt büdös francba! – szitkozódott a jómodorának utolsó rongyait is levető kutató. – Ezek játszanak velünk! – Az előbb még itt volt mellettünk, most pedig... Csak nyugalom, intette az angol, pedig az ő hangja is minden volt, csak nyugodt nem. Láttak valamit? Látott valaki valamit? Ordította Cartwright. Mi van akkor, ha láthatatlanná tesznek bennünket? Kérdezte Ferguson. Nem volt félelem a hangjába, inkább kíváncsiság. Ne beszéljen marhaságokat! Nincs rá más magyarázat, Vauni itt volt két méternyire tőlem, aztán egyszerre csak nem volt sehol. Ekkora fickók nem szoktak csak úgy nyomtalanul felszívódni. Ketten maradtunk, panaszkodott Cartwright. Menjenek már fel az Isten szerelmére a dombra, hogy mi is elindulhassunk végre. Julia van der Haas hirtelen a melléhez kapott, majd meg olyan mozdulatot tett, mintha le akarná tépni a saját fejét. Kő! Mondta aztán rekedten. – Kő! – Mit jelentsen ez? – kérdezte összehúzva a szemét az angol. – Vaunit érzem, a kő alatt van. – Itt minden kő alatt van, dühöngött Cartwright. Talán még nem említettem, hogy ezen az oldalon, amerre a szem ellát, minden pala vagy micsoda. Vége a fűnek. – A fején is kő van. – Jézusom, nyögte Cartwright, menjenek már gyorsan. Julia van der Haas két tenyere közé fogta a fejét, összegörnyedt, megpróbálta kipréselni belőle a fájdalmat. Vauni még csak nem is sejtette, mi következik, amikor megpillantotta a körülötte rebdeső denevért. Nem utálta a denevéreket, nem is félt tőlük, de szeretni sem szerette őket. Mondhatni, közömbösek voltak a számára. Ez a fickó azonban úgy röppent el az arca előtt, hogy majdnem súrolta az orrahegyét. Gondolt is magában valami holmi pofátlan denevérekről, de a környezet hirtelen megváltozása elterelte róla a figyelmét. Vége szakadt a füves domboldalnak. Ettől a pillanattól kezdve vékony palaféle borította a talajt. A professzor kénytelen volt összehúzni a szemét. Az éles holdsugarak rávágódtak a világos szürke palára, mintha fényeket gyújtottak volna bennük. Úgy felragyogott a környék, mintha milliárdnyi Szent János bogár világított volna a talpuk alatt. A denevér ismét felélebbent. Meg kell hagynia, furcsa denevér volt, inkább repülő teknős békára emlékeztetett. Volt feje, amolyan teknőc fej, és két szárnya. Ezeket azonban nem igen használta repülés közben. A denevér siklórepülésben érkezett hozzá. Elsuhant az arca előtt, majd bukfencezett egyet a levegőbe. Vauni összehúzott szemmel nézte a röptét, és éppen fel akarta hívni rá Cartwright és Ferguson figyelmét, amikor az állat perdült egyet, és felhúzott a magasba. Vauni torkát összeszorította a rémület. Szerencsétlenségére úgy, hogy egyetlen árva hangocska sem jött ki a torkán. Úristen, gondolta, ez a korong. A kicsik korongja, olyan, amilyen nem is régen.